So box.
Ready to tick.
Yep, loud and clear.
Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a GP Shop Forma 1-es podcastje. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. Aki a szakértőket kérdezi, Stadler Zsolt, a gpshop.hu tulajdonosa. Ha szereted a Forma 1-et és tetszik a műsorunk, ne felejts el feliratkozni. A műsor támogatója a gpshop.hu, az online Forma 1-es webáruház. Most pedig kezdődjék podcastünk. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Száguldó Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja, én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapító és a tulajdonosa, és a vonal túl végén pedig Szelecki Ádámot, az M4 Sport riporterét köszöntetem, akivel a Forma 1-ről fogunk beszélgetni, de jó nagy adagban. Szervusz, kérlek!
Sziasztok, hello!
Hát azért beszélgessünk a Forma 1-ről nagy adagban, mert igazából ránézek a naptára, október közepe van, és elérkezett az a pillanat, amit a nagyon-nagyon unalmas Forma 1-es szezonokban a legjobban utálok, hogy október közepére eldőlt minden, de ettől függetlenül lehet a Forma 1-ről, és van is miről a Forma 1-ről beszélni, azon felül, hogy eldőlt minden.
Szeretném felhívni a figyelmedet, hogy volt olyan évad, amikor augusztusban már eldőlt minden.
Jogos.
Ehhez képest jók vagyunk. De hát igen, van miről beszélni. A Forma 1 azért sokkal több mindenről szól, mint pusztán a világbajnoki címről. Persze az a legfontosabb, és az marad meg a történelemkönyveknek, de azért szerintem ez a szezon adott nekünk elég beszédtémát egyéb csapatoknál, egyéb versenyzőknél, és ugye én nem vagyok csalódott ebben az évben.
Hát de figyelj, hogyha most pusztán csak magára a pontversenyre tekintünk, tehát azért azt lehet látni, hogy tényleg, és hogyha csak magát a Forma 1-es futamoknak a történéseit nézzük, azért ez, hogy már utaltál arra az augusztusi, hogy augusztusban eldőltek dolgok, ez egy 2002-es és egy 2004-es év az, amit ki lehet igazán emelni, hiszen akkor a Ferrari és Michael Schumacher verte ugyanúgy tükörből tolatva agyon az egész mezőnyt, mint hogy ezt teszi most a Red Bull és Max Verstappen, de igazából azért magukat a versenyeket, hogyha megnézed, igen, az egyetlen egy szó, ami illik erre a szezonra, az, hogy dominancia, méghozzá nyomasztó dominancia, viszont hogyha egy kicsikét a domináló versenyző mögé nézünk, akkor azért ott viszont egy nagyon izgalmas párharcokat lehet látni. Mely párharcokat tulajdonképpen érdemes még figyelemmel követni még az évad hátralövő részre, hiszen azért oké, az egy dolog, hogy az élen a dominók eldőltek, de azért a második, harmadik, akár egyéni, akár konstruktőri helyen, meg még tovább, azért vannak még izgalmas párharcok, tehát azért lehet azért bizakodva előre tekinteni, de azért most először nézzük meg azt, amit mögöttünk hagytuk, és ahogy mondtam, tehát egy nyomasztó Max Verstappen és Red Bull kombó. Ezt nem az első alkalom, amikor te ezt így szakma mögül megéled. Mennyire jön ez le a pedokba például, hogy igen, tulajdonképpen májusban már azt lehet mondani, hogy igazából mindenki tudta azt, hogy mi lesz ennek a vége, de hogy lehet ezt megélni ott úgy szakmán belül, a pedokon belül?
Te fiam, miután ez része a Forma 1-nek, ezért ez teljesen, hogy mondjam, szakmaian fogadjuk mi mindannyian. És itt most nem csak a magyar stábról beszélek, hanem az összes újságíróról. Tehát ennek a sportnak igenis része az, hogy néha előáll egy csapat egy olyan autóval, amit egyszerűen nem lehet megverni. Ebben az esetben el kell fogadni, hogy igen, ez egy ilyen év lesz. Ez történt már itt nagyon hamar az év elején. Ugyanakkor mindannyiunkban megjelent egyfajta lelkesedés, mert hogy kibontakozni látszik egy olyan uralom Max Verstappen részéről, ami egy legendás időszaka lesz majd a Forma 1-nek 10, 20, 30, 40, 50 év táblatában. Tehát engem például borzasztóan inspirál, hogy ezekben az időkben lehetek a Forma 1-ben újságíró, amikor nem igazán kertelek. Én azt gondolom, hogy minden idők legsikeresebb versenyzője épül éppen. És azt gondolom, hogy Verstappen meg se fog állni 8, akár 9 világbajnoki címig, és ezt úgy mondom, hogy én nem vagyok Verstappen rajongó, vagy nem vagyok Verstappen szurkoló, egyszerűen az történik, hogy egy másik generációs versenyzőt látunk, egy olyan Petri csészében született és nevelkedett versenyzőt látunk, aki valami olyat fog csinálni ebben a sportban, amit még senki soha.
Tudod, hogy mi az érdekes egyébként, hogy az előző adásunkban Mies Károllyal arról beszélgettünk, hogy tulajdonképpen mind a ketten a 80-as évek végén kezdtük el nézni a Forma 1-et, és...
Igen, én is.
Igen, hát hiszen mind a ketten 28 évesek vagyunk, és...
Ha, így van.
És igazából belegondoltál te már abba, hogy mi szurkolók, milyen szerencsés helyzetben vagyunk, hogyha végigizlelgeted ezt a 80-as évek végétől a 2020-as évek elejéig, hogy olyan ikonokat láttunk felnőni, és rekordokat döntögetni, sorolom csak a neveket. Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton és Max Verstappen.
Meg a Vettel is ott volt.
Ja, meg a Vettel, igazad van a Vettel.
Maga négy világbajnoki győzelmével.
Igen, bocsánat a Vettel szurkolóktól.
Igen. Most az, hogy ez mennyire unikum, az majd 50 év múlva fog kiderülni, amikor mi már nem nagyon fogunk majd semmit ebből a világból érezni. De tény, hogy ebből a nézőpontból ez úgy tűnik, mintha az egyik több király időszakát is megéltük volna a Forma 1-nek. Úgyhogy ebből kifolyólag én abszolút azt gondolom, hogy ilyen tekintetben szerencsések vagyunk, igen.
És egyébként, hogyha magát ezt a szezont úgy végignézzük, és akkor most pusztán nézzük végig ezt, most ne szakmai szemmel nézzük, hanem szurkolói szemmel. Ezt a szezont te hogy élted meg?
Egyébként a tavalyihoz nekem nincs olyan nagy különbség. Tehát, hogy ez is egy dominancia. Itt jók voltak a spin-off sorozatok. Tehát, hogy jó az Aston Martin, tetszik a McLaren története. Fő sorozatunk az egy kicsit most már úgymond repülő magasságban van, ezért ott kevesebb akció történik, de hogyha félrenézünk, akkor én nekem tele van izgalma sztorikkal ez az év is. És majd fogunk beszélni dolgokról, vannak olyan sztorik is, amik nagyon emberekről szólnak, és nem csapatokról, és nem autókról, és azok is nagyon érdekesek. Úgyhogy nekem ez egy, nekem minden, igen, ahogy te is mondtad, 99%-on ére meg, nem értem, miért nem 100-on, szeretném kifejezni ellenérzésemet. Én ezeket mind maximálisan élvezem, és mindig megtalálom azokat a pontokat a szezonban, ami miatt izgalmas, és van értelme leülni minden futam elé. Még akkor is, hogyha nyilván vannak olyan futamok, amik annyira unalmasak, hogy tényleg lebukik a fejem 6-szor, és elalszom rajta. Ilyen is van, de ez minden évben van. Izgalmas évben is vannak unalmas futamok.
Akkor, ha már említetted azt a szót, hogy az emberi oldal, mi ezzel végül is nagyon keveset találkozunk, hiszen mi mindig csak a tévé felé mutatott dolgokat látjuk, és akkor ugye nyilván magasan képzett és hotel szakértő szinten próbáljuk elemezni ki szubjektívan, ki objektívan, ki értékelni a dolgokat. Viszont te ott vagy és látod az emberi oldalát, és azért jó, hogy beszélgetünk egymással, mert inkább ezt az emberi oldalát boncolgassuk. Kezdjük a dominátorral, Max Verstappennel. Te ugye több helyszínen is kint voltál, láttad, találkoztál vele korábban is, és azt ugye a korábbi adásokban is, hogy beszélgettük, te láttad ezt az elképesztő fejlődést, amin végigment ez az ember. Ezt az idei évben, ezt a dominanciával párosuló pedokbeli oldaláról, ezt te mit láttál rajta?
Azt láttam rajta, hogy kezdi elérni a Terminátor T-1000-es szintet. Ő elképesztően profi versenyzővé érett. Tehát az ezt megelőző 10 évben egy nagyon tehetséges fiatal versenyző volt, és akkor most van az a pont, amikor így tényleg így begyújtotta az utánégetőket, és az van, hogy most már a tehetségéhez párosul egy elképesztő mennyiségű tapasztalat is, megkapta ehhez a tökéletes autót, úgyhogy innentől kezdve borzasztó ijesztő helyzetben van mindenki. Én ezt konkrétan Monakóban mondtam Christian Hornernek, amikor beszélgettem vele, hogy meglehetősen rémisztő az, ahogy Max Verstappen uralja jelenleg a Forma 1-et, és erre csak azt a választ kaptam tőle, hogy legyen is. Mi más mondhatna egy csapatfőnök? Tehát, hogy Verstappen ilyen. Verstappen nem lehet kikezdeni. Tehát az érdekes helyzet, hogy én minden fórumon, amikor beszélek Max Verstappenről, akkor mindig el szoktam mondani, hogy én nem vagyok egy Max Verstappen szurkoló. Viszont a szakmai oldaláért rajongok. Tehát, hogy én annyira elismerem azt a tudást, amit ő birtokol. És ebben a tudásban nem csak a pályán lévő tudásáról beszélek, hanem arról a tudásról, ahogy velünk kommunikál, ahogy emberekkel kommunikál, ahogy a csapattársaival kommunikál. Tehát Verstappen most flow-ban van egész évben. Nyilvánvalóan felmerülhet a kérdés, hogy mi lenne, hogyha az autója gyengébb lenne, akkor mennyire tudna flow-ban maradni. Ez egy másik történet, majd eljön ez a pillanat is, és akkor majd megnézzük, hogy mennyire tud flow-ban maradni Verstappen, vagy akar-e. De jelenleg még Verstappen karrierje nem jutott el arra a pontra, hogy elkövessen olyan hibákat, ami miatt felhördülnék egyelőre, gyakorlatilag hibátlan a fickó.
Te figyelj, hogyha már ugye említetted ezeket a dolgokat Verstappenről, akkor most elmondom, hogy én mit látok a fotel oldalról. Én valahogy azt látom erről a fiúról, hogy olyan elképesztően kiegyensúlyozott, ami mint a jó bor, tehát korral nem esedik, mert legyőzte az, a kor dominátorát, tehát a Lewis Hamiltont, hogy ez egy olyan megnyugvást adott neki sportnak a lelki oldaláról nézve, hogy innentől csak minőségbe tud jobban javulni.
Ez így van. Nézzük úgy Verstappent, mint egy Forma 1-es autót. Ugye az első pár évben egy nagyon jó Forma 1-es autó volt, aminek voltak apró problémái, könnyen kibillent az egyensúlyából, nem tapadt rendesen az útra, bizonyos szegmenseiben a pályának nem működött rendesen. És akkor, hogyha ezt az analógiát folytatjuk, akkor most van az az év, amikor Verstappen, mint versenyautó, úgy működik, hogy tökéletes az aerócsomag, tökéletes a motor, tökéletesen passzol minden pályához, ezért ennek a hármasnak köszönhetően megvan a maximális kiegyensúlyozottság és leszorító erő az autóban, tehát a pálya fekvése és tapadása is hibátlan, és ez így együtt egy olyan tökéletes együttállását hozza a bolygóknak, hogy elképesztő teljesítményre képes. Ez így van, ebben teljesen igazad van.
Még egy észrevétel a fotel oldalról, hogy én azt látom, hogy bár hiába nyilatkozza azt, hogy őt nem érdeklik a rekordok, de nyugodjon meg mindenki, hogy őt azért érdeklik a rekordok, tehát azért odafigyel, nem véletlenül mutatta ugye a 10-et, meg a 3-at is azért az ujjával az idei évben, de most higgyük azt, hogy tényleg valóban nem érdeklik a rekordok, akkor viszont milyen motiváltságot találhat egy olyan szezonban, amikor tulajdonképpen semmilyen veszély nem leselkedik rá arról, hogy most akkor elsőként, másodikként vagy hatodikként fog célba érni, hogy jól látom én azt a fotel oldalról, hogy az egyetlen egy kihívást az idei szezonban az jelenti számára, hogy csak és kizárólag az adott hétvégére koncentrál, tényleg nem érdeklik a rekordok, és csak arra megy rá, hogy ezt a hétvégét péntektől vasárnapig, amíg a kockázászló le nem inti, addig a maximumot kihozza belőle minden edzésen és mindenből, mindenkor.
Ez az egyetlen út, amit egy ilyen verseny, egy ilyen pozícióban csinálhat. Pont azért, hogy ébren tartsa a vérszomját. Hozzáteszem, hogy azért elsőnek lenni mindig nem olyan rossz dolog. Tehát, hogy azért azt úgy mindannyian élveznénk, hogyha minden versenyt mi nyernénk meg. Függetlenül attól, hogy idő után unalmassá válik, azért ez bármelyik domináló versenyző el tudja mondani, hogy folyamatosan győzni, még akkor is nagyon jó érzés, hogyha egy kicsit már elkezdjük unni a végén. Ő jelen pillanatban azzal tudja motiválni magát, hogy feszegeti a határokat, azzal tudja motiválni magát, hogy megpróbál jobban teljesíteni minden körben, ahol csak jobban lehet, és ahol elvárható, hogy jobban tudjon teljesíteni. Úgyhogy ilyen tekintetben is nagyon, hát hogy mondjam, hibátlan ez az éve, mert folyamatosan feszegeti a határokat, és az esetek jelentős részében nagy sikerrel veszi ezeket az akadályokat. Ugye, ha Szingapúr nem rondít bele ebbe a képbe, akkor ez egy egészen megdöbbentő év lenne. Így is az. De ha még Szingapúrt is kivennénk a képből, akkor itt tényleg pusztulat lenne a dominancia.
És ez a versenyről versenyre való koncentráltság és koncentrálás és a motiváció fenntartása okozhatja azt a mélyrepülést, ami azt a kritika cunamit, ami mondjuk Sergio Perezre ömlik rá?
Persze, hát Perezt elpusztította a csapattársa.
Bocsáss meg, hogy szabad vágok. Véleményem szerint a Perez semmivel sem teljesít rosszabbul, mint ahogy teljesített tavaly vagy tavaly előtt. Tehát ugyanúgy össze kell neki kaparni valahogy az egyéniben a második helyet, tehát semmivel sem teljesít alább, csak ez a dominancia nagyítja föl az ő elmaradását a csapattársához képest?
Picit én úgy érzem Perez történetét, amit akkor szoktam érezni, amikor az egyik futamon egy versenyző vezet, és jön valaki mögötte a második helyen, és elkezd egyre közeledni hozzá. És akkor mindenkinek felcsillan a szeme, és akkor elhangoznak azok a mondatok, hogy még 8 másodpercre vagy, azt mondaná, még 7-re, még 6-ra, és elkezdünk abban reménykedni, hogy egyszer csak utol fogja érni a vezető versenyzőt, és esetleg megelőzi, esetleg valami izgalmas lesz, és akkor a vezető versenyzőnek rászól a fülére a mérnöke, hogy figyelj, jön mögötted, és közeledik a második autó, és akkor a vezető versenyző egy picit jobban odafigyel, és elkezd azonnal elhúzni újra. És akkor így szembesülünk azzal, hogy hát az van, hogy ezt a versenyzőt meg lehet venni, az csak egy illúzió, és dolgozzuk fel szépen, hogy ő megnyerte a versenyt. Csekó Pereznek valami ugyanilyet kellett ebben az évben feldolgoznia. Tavaly még mondhatta azt, hogy hát igen, nem úgy jött össze. Tavaly előtt még mondhatta azt, hogy igen, azért örülök, hogy van a helyem, és segítem Maxot, mert ez volt a megegyezés. De ebben az évben Checo Pérez tényleg elhitte az első pár futamon, hogy ő egy versenyző a világbajnoki címért. És nagyon érdekes volt, mert már az első pár futamon is Verstappen arcán nem lehetett látni azt a fajta, hát nem jó szó, hogy félelmet, de azt a fajta kételyt, ami esetleg megjelenhetett volna, hogyha ő komolyan elhiszi. Verstappen akkor is nevetgélve adott nekem interjút, amikor megverte Checo Pérez. Sőt, mi több rá is kérdeztem az interjúban tőle Bakuban, hogy most egy olyan Verstappent láttok, akit nagyon ritkán látok, mert nem nyertél, mégis nagyon nyugodt vagy. Mondta, hogy igen, hát mert én leszek a világbajnok. És Pérez azt értette meg, hogy ő nem lesz világbajnok ebben a csapatban, hiába mondták neki azt, hogy az lehetsz, hogyha megvan a tudásod. Mert Christian Horner egyébként számtalan interjúban elmondja, hogy az ő kedvenc pilótája a leggyorsabb versenyző. És Max Verstappen a leggyorsabb versenyző, tehát ő a kedvenc pilótája, de még a világon nem született olyan versenyző, aki titkon, amikor egyedül van a fürdőszobába és ránéz saját magára a tükörben, nem gondolja azt, hogy hát én mindenkinél gyorsabb vagyok. És amikor ezzel szembesül valaki, hogy nem, Verstappennél nem vagy gyorsabb, akkor az a, hát hogy is mondjam, kognitív disszonancia, hogy szakmázzak egy kicsit, az elég pusztító tud lenni, mert ez a kognitív disszonancia pusztítja el Checo Pérezt, és azt látja a világ, ahogy feldolgozza azt, hogy múlandó.
A Pérez oldaláról nézem a dolgot, akkor ő valóban elhihette azt, hogy ő most akkor világbajnok lesz, hiszen ha csak az első négy versenyt nézed az idei szezonban, ugye kettőt nyert a Verstappen, kettőt nyert a Pérez, és látszott az, és főleg a Verstappennek a rádiózásából gondolom én a fotel oldalról, hogy bizony-bizony nem smakkolt neki a helyzet, és ezért is engedhetett meg magának egy olyan nyilatkozatot, hogy igen, akkor én most ebben az évben világbajnok leszek, és lehet, hogy erre rátett egy lapáttal, hogy akkor utána ettől a ponttól, a negyedik versenyt, vagy negyedik verseny után, akkor egy magasabb szintre kapcsolt a Verstappen, hogy akkor na jó, akkor picikét nagyobb az ellenállás, mint amit az eddigi években tapasztaltam, akkor jobban oda kell tenni magamat, és akkor innentől jön már át csak az úgy hozadékként, hogy akkor a Helmut Márko a többszöri Baki sorozat után akkor azért megjegyzi, hogy hát nem a világbajnokságra kéne gondolni, drága fiam, hanem inkább akkor arra kéne koncentrálni, hogy ezt a hétvégét maxolt ki, amennyire csak tudod, és ez, hogy akkor elhitte, hogy el tudja kapni, és nem sikerült, és már megint nem sikerül, és majd ez a hétvége is, ez sem sikerül, hogy ez az, ami bele zavarta őt egy olyan lelki spirálba, ami most csak egyre lejjebb és lejjebb rántja.
Lehetséges, hogy így van, de én ezt egy nagyon fundamentális dolognak élem meg a részéről. Ő egyszerűen szembesült azzal, hogy nem fogja megvenni Verstappent soha. És ezzel párhuzamosan szembesült azzal, hogy a csapat is nyilván Verstappent preferálja. És ne felejtsük el, hogy ez egy olyan szakma, ahol a sajtó figyelme is úgy oszlik meg, hogy mindig arra figyel, aki a jobb. Tehát most képzeld el, hogy van egy hétvége, és azt mondják ott, hogy van egy sajtómeeting, ahol a média csapat leül Verstappennel és Pérezzel, és feláll a média, a vezető média officer, és elmondja, hogy jó, ezen a hétvégén az lesz, hogy erre és erre és erre és erre és erre a rendezvényre megy Max, Checo, te meg mész erre. Tehát minden ponton, nem csak a pályán szembesül Checo azzal, hogy ő a kettes számú versenyző, hanem pályán kívül is. Verstappentől 20-at akarnak kérdezni, Pereztől 2-t. Verstappent körbeállják a rajongók, Perezt is körbeállják, de sokkal kevésbé. Mindenhol priorizálva van Verstappen. Ez egy olyan versenyzőnek, és most picit rákötök arra a mondatra, amit Helmut Márko mondott, és megrángatták érte, amiben egyébként semmi rossz nem volt, de hogy az van, hogy egy temperamentumosabb versenyzőnek, mint Checo Pérez, ezt nyilván sokkal nagyobb érzelmi amplitúdokkal kell megélnie, mint mondjuk egy Max Verstappennek a fordított esetben. Tehát én azt gondolom, hogy Pérez a saját felismerése emészti el, hogy bár úgy tűnt, hogy nyitott a jövője, valójában az út végén van. Van ennek a Forma 1-nek egy ilyen különleges, van egy ilyen különleges tulajdonsága, hogy ha pehes vagy, akkor a csúcsról leesel a mélybe. Tehát, hogy nem feltétlenül adatik meg az összes versenyzőnek az, hogy felmegy a csúcsra, és onnan ugyanazzal a lendülettel így slankán lejön vissza. Tehát nem az van, hogy felmész a csúcsra, és akkor mondjuk ott vagy a Red Bullnál, és akkor utána, ha már ott nem megy, akkor átkerülsz a Ferrarihoz, ha ott nem megy, átkerülsz a McLarenhez, ha ott nem megy, akkor átkerülsz a, mit tudom én, az Alpinhoz, és akkor a Haashoz, és akkor elköszönsz. Hanem az van, hogy felkerülsz a csúcsra, és sok esetben ez úgy alakul, hogy a csúcs után vagy egy nagyon gyenge csapathoz kerülsz, vagy nem marad helyed. És ez szerintem egy nagyon, nagyon érdekes dolog a Forma 1-ben, hogy rengeteg versenyzővel az történik meg, hogy úgy esnek ki a Forma 1-ből, hogy egy csúcs csapatban befejezik a karrierjüket. Csekó Perezre ez vár, megítélésem szerint.
És akkor ez az a déli bába, amit kerget a Lewis Hamilton?
Lewis Hamilton azért nem köszönt még el a Forma 1-től, mert meg van győzve arról, hogy újra fog kapni egy domináns Mercedes-t.
És akkor ő...
Lewis Hamiltonnak a 8. világbajnoki cím kell. Ő addig vár, amíg kap egy Mercedes-t, amivel ezt meg tudja nyerni, és mivel Lewis Hamilton látott egy olyan Mercedes-t dominálni rengeteg szezonon keresztül, ami tényleg masszívan domináns volt, nem tudja elképzelni azt, hogy ebből a Mercedesből nem lesz olyan domináns autó a következő 5 évben valamikor. Azért. Hamilton azt gondolja, hogy 5 évig még biztos, hogy bírom, előbb vagy utóbb csak betalálnak a srácok ezzel a nyomorult autóval, hiszen betaláltak a korábbi 10 évben is, akkor nekem csak meg kell várni, és akkor itt leszek, hogy behúzzam a 8. világbajnoki címemet, és én leszek a rekorder.
És akkor mit szólsz ahhoz a nyilatkozatához a Hamiltonnak, amikor megpedzegette talán az idei év nyarán, hogy most ért el nagyjából arra a pontra, hogy fel tudja dolgozni a 21 év végén történteket, tehát akkor ez egy megerősítés nyer arra, amit úgy nagyjából mi is úgy érezgethettünk, hogy azért, hogy ez az a 2022-es év, azért ez úgy telt el, hogy föl kell dolgozni a lelkileg azt, amit te is mondtál, hogy fönn van a csúcson, és akkor egyszer csak zúgy, lent van a középmezőnyben, plusz ugye erre rárakódik az, ami az év végén történt, ami hát tényleg valóban baromira nehéz, már csak önmagát ezt az egy dolgot megemészteni, de mivel egy rendkívül tapasztalt, és hát már idős pilótáról van szó, ezt ő vajon hogy élhette meg, és te neked ebből mi csapódott le ebből az egészből, hogy ahogy ő mondta, egy komoly lelkiválságban volt, aminek nagyon hossz idő kellett, hogy ezt ő megemészze, feldolgozza, és maga mögött hagyja.
Én teljesen megértem Lewis Hamilton küszködését az utóbbi években. Nem tudom, hogy a sport történetében nyilvánvalóan a versenyzői halálon kívül, amikor az egyik barátod meghal a pályán, azon kívül létezik-e ennél nagyobb trauma a professzionális pályafutásos során, hogy a világrekordot döntő győzelmet így veszik el tőled az utolsó körben. Tehát, hogy én teljesen megértem, hogy Lewis Hamilton ott megbicsaklott, és egyébként én teljes mértékben elfogadtam volna, ha ott azt mondja, hogy elmentek ti a fenébe, és visszavonul.
Igen.
Tehát, hogy az ott minden tekintetben teljesen legitim lett volna. Most már eltelt egy pár év, most már mindenki rálát erre kellő távolságból. Nem gondolom, hogy van ember ezen a földön, aki azt gondolja, hogy az ott egy igazságos döntés volt. Tehát nem, ott Lewis Hamiltonnal nagyon csúnyán elbántak. Az már egy másik kérdés nyilván, hogy Max Verstappen attól még világbajnok matéria, és 1 évvel később ugyanúgy behúzta a világbajnoki címet, és 2 évvel később ugyanúgy behúzta a világbajnoki címet. Tehát az utóbbi 2 év arra is jó volt, hogy legalább azt a fajta károgást nem kell Verstappennek hallgatni, hogy ő kapott egy világbajnoki címet. Tehát ilyen tekintetben a világ azt gondolom, hogy tartozik Verstappennek egy bocsánatkéréssel, mert igen, a következő szezonban ő más sem hallott, csak azt, hogy ő neki adtak egy világbajnoki címet. Na hát most már nem adtak neki, sőt, 2 nem adtak neki, úgyhogy ilyen tekintetben illik rehabilitálni Max Verstappent, és illik rehabilitálni Lewis Hamiltont is mindenért, amit az azt követő évbe tett, mert ez egy ennél nagyobb traumát sportoló nem tud szerintem elszenvedni, mint ami vele történt. Gondoljon, tehát, hogy próbáltam az évek során mindenkinek elmagyarázni, hogy ez így hogy történt, mint történt. Szóval valahogy úgy lehetne elképzelni, hogy van egy 11-es párbajunk a futball világbajnokságon, és az egyik csapat, az, ha megnyeri a világbajnokságot, minden idők legsikeresebb futball csapata lesz. És oda megy a játékos a labdához, leteszi, hátralép, és tudja, hogy csak be kell rúgnia ezt a labdát, és megnyeri a világbajnokságot, és minden rekord az öve lesz, és ezen a ponton egyszer csak hirtelen beáll a kapuba még egy kapus. Neki néz, hogy mi történik, a bíró azt mondja, hogy hát ez most így igazságos, és beáll még egy kapus, és a versenyzők, és a játékos kihagyja a 11-est, mert a kapus lazán, nem mosolyogva, könnyökkel kiüti, és innentől kezdve vége van, és elvesztette a 11-es párbajt. Tehát, hogy ezt körülbelül így kéne elképzelni, ami abban az évben ott a Forma 1 világában történt, az egy példátlan eset. Úgyhogy Lewis Hamiltonnak van ideje ezt átgondolni, volt ide átgondolni, és teljesen reális az, hogy évekbe tellett, mire nem kapott pánikrohamot az éjszaka közepén, amikor eszébe jutott az utolsó kör.
És vajon Toto Wolff hányszor kapott pánikrohamot, és ő vajon nehezebben tudja feldolgozni a történteket szerint?
Nem. Toto Wolff könnyebben dolgozza fel, mert a csapat attól még világbajnok lett. És ő a csapatvezető volt. Ne felejtsük el, hogy aznap este Toto Wolff táncolva bulizott Abu Dhabiban a Mercedes világbajnoki címét ünneplő partin, ahol mindenki ott volt, kivéve Lewis Hamilton.
Azért az mennyire, nem is tudom, hogy fogalmazom, tehát olyan szürreális, nem?
De tudod, mi szürreális? Az szürreális, hogyha ennek a szerencsétlen Felipe Massának bármilyen fajta, bármilyen fajta kompenzációt megítél egy bíróság, akkor a következő napot kell állni a Lewis Hamiltonnak, és azt mondani, hogy na jó, elmentek ti a fenébe, akkor szeretném, ha felülvizsgálnánk az én futamomat, ahol elvesztettem a 8. világbajnoki címemet. Tehát, hogy ez azért érdekes, mert ha emlékszel, a Mercedes ott egy napig fenyegetőzött, hogy ezt meg fogja támadni, ezt a döntést, és egy nap után azt mondta, hogy nem, mégse támadjuk meg. Tehát a Mercedes elengedte ezt a háborút, aminek szerintem nagyon-nagyon lett volna jogalapja. Olyannyira volt jogalapja, hogy ugye, amikor a Paddock Podcast interjúimban, az egyik epizódban Borsos Vandával beszéltem, aki akkor a Red Bullnál dolgozott, ő elmondta, hogy mindenki ünnepelt, kivéve, figyelj, kivéve a rutinos öreg róka Adrian Newey-t, aki mindenkinek azt mondta, még nem döntötték el, hogy most mi lesz a fellebezéssel, mert ő pontosan tudta, hogy ha ezt rendesen egy jó jogi csapat megtámadja, akkor ebből nem jön ki jól a Forma 1. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván nem látunk a falak mögé, nem látunk a színfalak mögé, hogy ott mi történt, hogy mit ígért meg a Forma 1 a Mercedesnek cserébe azért, hogy ne kezdjék őket ki. Ne felejtsük el, hogy utána lefolyt egy vizsgálat, utána lefolyt a vizsgálatban, hogy emberi mulasztás történt. Hát ha emberi mulasztás történt, akkor miért nem semmisítik meg az eredményt? És ezért furcsa Felipe Massa esete. Mert a jog mindig a precedensekre épül. Ha Felipe Massa bármilyen szintű kártérítést kap, akkor ez egy olyan precedenst hoz, ami visszamenőleg egy csomó versenyt meg tud változtatni. Úgyhogy ilyen tekintetben is érdekes a dolog, és kicsit elkanyarodtam Lewis Hamiltonról, de ez egy nagyon-nagyon izgalmas pontja volt az utóbbi 5 évnek.
Én viszont akkor visszakanyarodnék egy pillanatra még erre a Felipe Massa tragikomédiára, mert igazából más szót nem tudok rá találni. Ugye a szabály szerint, hogyha megtörténik az FIA gála, és addig senki nem szól egy szót, csak akkor onnantól a sztori lezárva. Tehát ha jogilag nézzük, támadhatatlan az egész dolog. Ha jogi oldalát nézzük, egyetlen egy valaki dörzsöli, de mocskosul a kezét, az pedig nem más, mint az ügyvéd csapat, aki fölállt Felipe Massa mögé, és elítette vele, hogy figyelj öreg, álljál bele. De akkor igen, akkor fölteheti a kezét akkor a Lewis Hamilton, fölteheti a kezét mondjuk akkor Damon Hill, hogy akkor 94-ben ugye Adelaide-ben az az ütközés, az hogy, meg minden, stb. Tehát ez is nyilván a Forma 1-nek és az FIA-nak elemi érdeke, hogy ebből ne legyen semmiféle botrány. Nem véletlenül mondta Stefano Domenicali, nem is tudom, hogy egy-két versennyel ezelőtt szeretett volna helyszínre menni Felipe Massa is, úgy nagyon-nagyon diplomatikusan, de határozottan azt ajánlotta a brazil fiúnak, hogy figyelj barátom, te ebbe a pedokba beneted a lábadat.
Nem, mert itt arról van szó, hogy ez azért érdekes, mert amikor Massa elkezdte ezt a kört, akkor mindannyian nevettünk rajta.
Én most is nevetek még rajta.
A versenyzők, mindenki. Igen, tudom, hogy nevetsz rajta, csak én viszont végigéltem a helyszínen azt a változást, hogy először még azt mondták a csapatvezetők, hogy hát ez egy vicc, hát ez nem értik. Egészen odáig, hogy Zandvoortban már erre a kérdésre azt válaszolta például Toto Wolff, hogy akármilyen eredmény is születik, az minden esetre nagyon precedens értékű lesz, ugye ugyanazt, amit én mondtam. Tehát hirtelen a teljesen kizárt, hogy ebből legyen egy Massa számára elfogadható döntés, innen eljutottunk oda, hogy kíváncsian várjuk, mi lesz ennek a vége.
Jó, hát erre én is baromira kíváncsi vagyok, mondom, tehát én még mindig nevetek ezen az egészen, bár azért az meglep, hogy azért most már a nevetésből átváltott egy feszült figyelemmé a pedoknak a figyelme. Na most akkor a Felipe Massának köszönhetően elkanyarodtunk Lewis Hamiltontól, látod? Tehát ez a Hamilton-Massa páros azért ez most a beszélgetésben is. Ugye, hogy jön vissza? De menjünk egy kicsikét vissza még a Mercedeshez és a Lewis Hamiltonhoz. Adhat esetleg Lewis Hamiltonnak egy nagy adag reményt a McLarennek a feltámadása?
Hát ez egy jó kérdés, szerintem nem.
Miért gondolod így? Hát gondolj bele, tehát most ha én csak pusztán a McLaren oldaláról nézem. Már amit ugye beszéltünk is még az évad kezdet előtt, hogy nem értem a McLarent, hogy kiállnak egy autóbemutatóra, ami inkább ugye a szponzoroknak szól, ahogy ezt te is elmondtad. Kiáll és elmondják azt, hogy kérem szépen, ez az autó, amit itt mutatunk, ez egy kommunális narancssárga színű autó, amit úgy, ahogy van, a lehető leggyorsabb úton fogunk majd a kukába kidobni, mert erről már most megmondjuk, hogy ez az autó, ez egy kalapszar. Viszont már dolgozunk az új autón, és majd ki fog jönni majd valamikor Baku környékén, meg jön meg ez az az amaz, és akkor majd onnantól majd tök jó lesz. És akkor eljött az első verseny, szerepelt, ahogy szerepelt a McLaren, és az előző adásban is, amit ugye Japán után csináltunk, akkor is, meg Katar után is, hogy elmondtam, hogyha most akkor valaki a második versenyen Jeddába, amikor látja a McLaren szurkoló, hogy a két McLaren öldöklő harcot vív egymással az utolsó helyért, és csak azért lett utolsó egyedül a Lando Norris, mert ugye a Piastri kiesett. Hogyha valaki akkor azt mondja a McLaren szurkolónak, és hogy unblock az összes Forma 1-es szurkolónak, aki mondjuk pártatlanul mindenkinek tud szurkolni. Hogy figyeljetek, gyerekek, ez a csapat szeptemberre föl fog érni majdnem a Red Bull magasságába, és majd Katarba pedig nyerni fog egy sprintfutamot, akkor azt mondja, hogy figyelj, a kápszi rossz.
Igen, igen, de ezért, na erről beszéltem a beszélgetésünk elején, hogy ebben az évben vannak fantasztikus sztoriaink. Az egyik például ez, ahogy a McLaren a semmiből felépítette magát. Ahogy bejött nekik a 19-re lapot húzás. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon jó sztori, és a Mercedes ezt nem tudta megcsinálni.
Mi?
Tehát igen, bizakodhat Lando Norrisban és Oscar Piastriban Lewis Hamilton, és bizakodhat tényleg abban, hogy Zac Brown majd megsúgja Toto Wolffnak, hogy mit kéne csinálni. szóval, hogy ennyi, tehát hogy büszkébb annál a Mercedes.
Hát te figyelj, és akkor ha már a McLarennél tartunk, ugye fölért a McLaren oda, ahol most van, és ha csak megnézem a katari nagyfutamon, a főversenyen megnézem azt, hogy a megszokott második helyezetnek az idők különbsége, a 20-25-30 másodperces lemaradás most 10 másodpercen belőre került, akkor az egy hatalmas nagy katalizátora lehet még az év hátralevő részének, de ugye az évad elejét, hogyha már említettem, ott volt egy nagyon kezdő Oscar Piastri, kérlek szépen, fölért a Lando Norris mellé, amellé a fiú mellé, aki idáig minden évben elmondtuk, hogy a hátán viszi a csapatot, legalábbis ha máskor nem, akkor Daniel Ricciardo érkezése óta. Na ezt ő például hogy éli meg, mert azt látjuk, hogy mindig próbál nagyon, nagyon, nagyon funny boy lenni, nagyon mosolygos, meg nagyon laza, meg oké, összetörtem a herendit, leszarom, nem baj, mit tudom, én tök jó fej vagyok. Ja, egyébként bocs, 3 nap után, ezt hogy látod ez? Hogy éli azt azért meg, hogy azért most már húzogatják az oroszlán bajszát?
Igen, Lando Norris nem az a... Tehát mindenkinek el szoktam mondani, ezt is bármelyik fórumon találkozom bárkivel, hogy Lando Norris nem az a jó fej versenyző, aki alapvetően az image alapján lehetne. Tehát Lando Norris azért be tud rágni nagyon keményen. Nem, nincs vele baj, de azért Lando Norris ki tudja verni a patáriát. Tud lekezelő lenni, meg tud sértődni. Lando Norrisnak tudnia kellett, hogy hát legalábbis kellett volna tudnia, hogy Oscar Piastri, ahogy a vágó kollégám Schaffengeri mondja, a gyilkos. Tehát, hogy neki adnak egy olyan autót, mint a Red Bull, akkor megszorongatja Verstappent is. Tehát Oscar Piastri a következő 5 évben fogja megmutatni igazi tudását, de az egyértelmű, az első pillanattól kezdve, hogy ő nem egy olyan 2. számú versenyző a McLarennél, mint amilyenre mondjuk Lando Norrisnak szüksége lenne. Tehát Piastri simán lenyomja Norriszt is, ha úgy alakul. Tehát, hogy Lando Norrisnak ez biztos, hogy nem tetszik. És Lando Norris biztos vagyok benne, hogy már nézegeti az ülőhelyeket a többi csapatnál.
És Lando Norrisnak a fejébe vajon fölmerül az a kérdés, hogy idáig a Ferrarira mondták azt, hogy pilóta temető, de akkor most igazából a napjainkban ez a Red Bullra jellemző. Biztos, hogy én oda akarok menni a Perez helyére?
Hát itt oda kötnék vissza, amit egy 20 perccel ezelőtt mondtam, vagy 30-al ezelőtt, hogy nincs olyan versenyző, aki a szívem mélyén nem gondolja azt, hogy mindenkinél gyorsabb.
Na de láttunk ott erogálódni egy Daniel Ricciardot, aki akkor a Koreának az egyik legnagyobb ígérete volt.
Igen, de Daniel Ricciardo annyival idősebb és bölcsebb, hogy ő ezt most már megértette. Lando Norris még nem tartott. Tehát ilyenkor mindig eszembe jut a könyv, amit olvastam, a Mark Webber életrajzi könyvét, amit ő maga írt, és abban is leírja, hogy Sebastian sokkal jobb versenyző volt, mint én valaha leszek. De ezt csak évekkel azután tudtam kimondani, hogy kiszálltam az autóból. Tehát, hogy ez minden versenyzőnél így van, hogy ők pontosan tudják a lelkük mélyén, hogy mi lehet, de ezt nem tudja a pszichéjük elfogadni, amíg még versenyeznek. Valójában én értem ezt, és valójában az a jó a versenyzőben, hogyha ugyanezt gondolja, és neki az a feladata, hogy nyomja a gázt, mintha nem lenne holnap. Úgyhogy Lando Norris még ebben a fázisban van, és szembesül azzal, hogy a kiskirályi státusza a McLarennél elporladni látszik. Ha idén nem is, jövőre biztos.
Próbálok csapatról csapatra menni itt az egész évet, hogy hogy élted meg, de ránézek az órára, rettenetesen csúszunk, ami egyrészt egy nagy tragédia, másrészt viszont hát ugye nyilván tudjuk, hogy a Forma 1-ről mind a ketten nagyjából többet tudnánk beszélni, mint a Google. De azért mégiscsak azért próbáljunk egy kicsikét szorítkozni, mert még azért lesz még a végén, hogyha már említetted, hogy egy televíziós konferencián vagy, azért még onnan is még szeretnék majd egy-két insider információt megnyerni tőled, de akkor próbáljuk meg kicsikét szaporítani a dolgokat, mert mindenféleképpen szeretném még említeni, ha már Oscar Piastriról beszéltünk, hogy vajon hogy éli meg ezt az évet az Alpine, mert hogy én mindent látok abban a csapatnál, de az, hogy összeszedettséget meg profizmust, azt egyáltalán nem.
Nem, ott elgurult a gyógyszer. Ha már úgyis Franciaországban vagyok, akkor nyugodtan beszéltünk az Alpine-ról. Itt több komponenses a sztori. Először is kapkodtak a franciák, nem lett volna szabad elzavarniuk Ottmar Szafnauert, kezdjük ezzel. Nem volt jó döntés, ez a csapatnak a hangulatára is rányomta a bélyegét. A versenyzők is olyanok, hogyha minden jól megy, akkor nagyon cukik és nagyon kedvesek, de a versenyzőknek is véges a türelme. Ezt láthattuk Pierre Gasly mutogatós esetén, amikor befejezte a futamot Katarban, és utána hosszú percekig mutogatta a középső ujját a saját csapatának. Tehát, hogy azt gondolom, hogy azért itt vannak gondok, azt gondolom, hogy az a csapat szétesni látszik, ami azért szomorú, mert hogyha tartották volna azt az irányt, amit kitaláltak, akkor szerintem működött volna. Én visszalépek még egyet, nem biztos, hogy Siri Rabitabult elküldtem volna.
Oly simán.
Tehát, de nem, mert ha visszaemlékezel, amikor a Sirit elküldték, akkor pont már elindult felfelé a csapat. Akkor még persze másnak hívták, de hogy már pont elindult felfelé a csapat. És ugye akkor kezdett el beérni a gyümölcse annak a munkának, amit Rabitabult csinált, és ugye ez is egy nagyon jellemző dolog a Forma 1-re, hogy az a munka, amit elvégzel, egy, esetleg két év múlva mutatja meg igazán a hatását. És elküldték Rabitabult, akkor jött az új csapat, akkor utána megérkezett Szafnauer végül, és Szafnauert is elküldték, amikor mégsem mentek úgy a dolgok, miközben csak meg kellett volna nézni az Aston Martint, ahol minden pozitív változás, ami az Astonnál történt, az ott már Szafnauernek volt köszönhető az előző évből. Tehát, az Alpine szerintem elizgulta ezt a ráadást, vagy elizgulta ezt a részt, elügyetlenkedte a lehetőségeit egyelőre, úgyhogy nekik megint újra kell építeni az egészet.
De ha már még egy pillanatig említettük itt, és beszélgettünk az Alpine-ról, hogy mekkora nagy ilyen cirkusz lett ez az egész csapat, akkor ugye azért is verhetik a fejüket a falba, mert ugye egyrészt elengedtek egy Oscar Piastrit, nézd, mit művel most a McLarenben, illetőleg hát aki miatt még a fejüket a falba verhetik, az pedig az, hogy elment Fernando Alonso, és akkor így azért evezzünk már át egy kicsikét az Aston Martin oldalán. Mert hogyha azt mondtam, hogy a McLarennek az ugrását hatalmasnak tartom, és még ekkora nagy javulást még nem láttam egy szezonon belül, akkor viszont két szezon között ekkora nagy ugrást, hogy a hetedikről tulajdonképpen volt az évnek egy olyan szakasz, amikor határozottan a második erő volt az Alonso Aston Martin, mert Lance Strollt nem nagyon sorolnám ide, hogy azért ekkora ugrás viszont én nem láttam, és számtalanszor elmondtam az idei év során, és veled is beszélgettünk erről, hogy te, ez az ember 40 pluszosan, ez kivirágzott.
Aztán mégse.
Hát most nem.
Tehát, hogy az van, hogy én nem is értem, hogy ezt hogy lehetett így elrontani. Én Monaco magasságában biztos voltam benne, hogy Fernando Alonso megnyer egy futamot idén.
Én is.
Én pénzt tettem volna rá.
Én is.
Pénzt tettem volna rá, hogy Alonso meg fogja nyerni az egyik futamot. De azt gondoltam, hogy talán akár még többet is. Tehát alakulhatnak úgy a dolgok, hogy nem egy futamot nyer, hanem mondjuk kettőt. Ahhoz képest az Aston Martin nem csinálta meg a házi feladatát, és egyszerűen leszakadtak. Tehát nem fejlesztettek olyan ütemben, mint kellett volna, lehet, hogy elbízták magukat, lehet, hogy elkényelmeskedték az év második felét, de az engem nagyon szíven ütött, amikor megkérdeztem Fernando Alonsót Zandvoortban, hogy mennyi esély van rá, hogy pontot szerez, rám nézett, és azt mondta, hogy zero. Tehát, hogy...
Mármint a futamgyőzelemre, mármint a futamgyőzelem a pontszerzésre.
Én egyszer pontszerzést is kérdeztem tőle, de lehet, hogy az akkor a egyel korábbi futamon volt, ami pedig, már összefolynak a fejemben, hogy melyik futamon voltam, hol valahol megkérdeztem tőle azt is, hogy a pontszerzés, és arra is azt mondta nekem, hogy zero. Azt próbálom kitalálni, hogy az melyik versenyen volt, ugye Monaco lehetett, hát figyelj, Zandvoort lehetett.
Hogy azt mondja, hogy zéró esélye van egy futamot nyerni, azt nagyjából megértem, mondjuk legyen Zandvoort. De azért az, hogy már a pontszerzése is azt mondja, hogy zéró, és egyébként tényleg mennyire igaza van a faszinak, gondolj bele, hát tényleg most már a pontszerzés, tehát a pontszerző zónának is inkább az alsó harmadába tudja beverekedni magát Alonso.
Igen, igen. Valószínűleg ez egy olyan futam lehetett, amikor nagyon rossz volt az autó a szabad edzésen, és emlékszem, hogy ez egy ilyen csütörtöki sajtónap utáni péntek este volt. Tehát valószínűleg a szabad edzésen nagyon rossz volt az autó, és el volt keresedve veled Alonso, de hát összehasonlíthatatlan egy monakói időszakkal, amikor tényleg az Aston Martin nagyon ment. Úgyhogy ott nem, az Aston Martin az elügyetlenkedte, kérem szépen, nincs is miről beszélni, és ezt az elügyetlenkedést ezt nagyon nehezen viseli nyilvánvalóan a nagy Stroll is, a kicsi meg pláne, mert a kicsi szintén azzal szembesül, hogy itt van egy fickó, aki kétszer annyi idős, mint én, és kétszer olyan gyors.
Ha már említetted az öreg Strollt, akkor neked is fölteszem, igen, azt a kérdést, amit korábban már Méhes Károly állandó szakértőnek is föltettem. El fog-e érkezni az a pont, és vajon mikor fog elérkezni az a pont, amikor Lawrence Strollnak föl kell tennie magában azt a kérdést, hogy ettől a ponttól kezdve én mi legyek itt a Forma 1-en belül? Szerető és támogató apuka, vagy üzletember?
Hát nézd, erre én tudok válaszolni neked nagyon egyszerűen. Én nem tudom, hogy Strollnak milyen a kapcsolata az apjával. De hogyha én lennék a csapat tulajdonos, és az én fiam lenne a versenyző, akkor addig a napig az én fiam lenne a versenyző, amíg le nem esnek a kerekek az autóról.
Mögötte állnak befektetők.
Szóval, hogy mint szülő, semmi nem érdekel, csak a fiam. Tehát, ha Lawrence Stroll még 5 évig ott tartja a fiát abban az autóban, mert megteheti, akkor ezzel, mint apa, semmi bajom nincsen. Mint üzletember, az egy másik kérdés, de ezt azért felesleges feszegetni, mert ő az ott a fia.
Na de mégis van mögötte egy csomó ember, aki rengeteg pénzt beletesz, befektetőknek.
Nem érdekel.
Ha hogy adod el neki ezt, hogy akkor figyeljetek, türelemmel lesz ez jobb is.
Ezt a befektetőknek kell felmérni, amikor hozzák a pénzt. És a befektetőknek, hogyha szülők, és hogyha jó kapcsolatban vannak a gyerekükkel, akkor ők ezt tudniuk kell, hogy egy jó, szerető apa soha nem fogja elengedni a fiát. És ezt mondom, ezzel nem lehet vitatkozni. Itt megszűnnek az észérvek, megszűnik a bankszámlaszám, itt egy dolog számít, hogy szereti a fiát, hogyha jó kapcsolatban vannak.
Érdekes. Egyébként, igen, hát ugye te máshogy látod a dolgokat, mint ahogy én. Épp ezért fogalmazódott meg bennem ez a gondolat, hogy mikor fog elérkezni, hiszen, ugye mondtam az anyagi oldalát, mert azért ebbe a Forma 1-be nagyon sokan nagyon-nagyon sok pénzt tudnak beletenni, és hát ugye annól még Flavio Briatore mondta azt, hogy hogyan tehet szert milliókra a Forma 1-be, úgy, hogyha milliárdosként szállsz be. Tehát, hogy...
De egyébként lehet, hogy máshogy gondolod, de
lehet, hogy azért, mert nem az én gyerekem. Lehet, hogy azért, mert nem az én gyerekem.
Ha te fiad ülne ott, te is ott hagynád. Hidd el nekem.
Figyelj, én még mindig azt mondom, hogy viszont, hogyha állnak mögötted pénzügyi befektetők, akkor ha csak most egy másik példát veszek elő, volt az a pont, amikor a pénzügyi befektetők el tudták kérni azt, hogy egy Ron Dennisnek azt mondják, hogy figyelj Ron, állj félre. És azért a Ron Dennis meg a McLaren, az mondhatom azt, hogy kvázi apa-fia kapcsolat, hiszen azért a McLarenből Ron Dennis tette azt, amivé lett.
Én nem azt mondom, hogy nem alakulhat úgy a dolog, hogy belekényszerítik Lawrence Strollt abba, hogy küldje el a fiát. De a hegyi beszédem első mondata az volt, hogy amennyiben ez anyagilag megvalósítható, akkor ez nem fog változni. Persze, hogyha az a feltétel, hogy tönkre megy a csapat, ha az a feltétel, hogy iszonyatos mennyiségű pénzt veszít, akkor kénytelen lesz, de akkor szerintem a gyerek maga is fel fog állni.
És akkor most...
Sőt, mi több, a gyerek már most is utálja, hogy bucira veri az Alonso.
Igen.
A gyerek, ha tehetné, szerintem már elmenne.
Na, ezt akartam kérdezni, hogy te most látod-e azt rajta, hogy akkor ő most legszívesebben azt mondja, hogy figyeljetek, gyerekek, hát szembe jött velem a valóság, szevasztok, évvégén leteszem a lantot.
Igen. Igen, egyébként közel álltam hozzá az év második felében, hogy megkérdezzem tőle, hogy miért vagy itt.
Te most éppen Dél-Franciaországban vagy egy tévés szakkonferencián veszel éppen részt, és akkor egy picikét akkor hadd menjek már, szakmázunk egy kicsikét most a rajongói oldalról, rajongói és sportkommentátori oldalról, egy picikét oldalazzunk át a tévés szakmai részére, és ami engem igazán érdekelt, amikor megemlítetted, hogy hol vagy, és így elkezdtem gondolkozni azon, hogy ezzel kapcsolatban milyen kérdéseket tudnék föltenni neked. Az első kérdésem az az, hogy ugye te a Bernie éra alatt is ott voltál, illetőleg ott vagy most a Liberty korszakban is. Hogy változott maga a szakma, a tévés szakma a Liberty érkezésével és így, így az idővonalom?
A hozzáférésünk az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat javult. Korábban elképzelhetetlen dolgokat most már minden különösebb gond nélkül megtehetünk, és szerintem ez nagyon jót tett a Forma 1-nek, ez masszív része a sport népszerűségének. És milyen érdekes, hogy évtizedekig hallgattuk azt, hogy azért ilyen népszerű a Forma 1, mert nem hozzáférhető, és hogy Bernie Eccleston ezt milyen jól kitalálta, hogy van egy ilyen exkluzív jellege az egésznek, és ezért szeretik az emberek. És most, hogy a Netflixes sorozat konkrétan a pilóták fenekébe dugja a kamerát, és most, hogy mindent meg tudunk mutatni, és Insta-sztorik vannak, és Facebook live-ok vannak, és mindent lehet, most népszerűbb a Forma 1, mint valaha volt. Hogy ez is azt tanítja meg nekem, és érdemes az egész világnak ugyanezt megtanulni, hogy lehet ágálni a változás ellen, de az valójában már megtörtént. Hogy az egy nagyon szép idea, hogy minden maradjon úgy, amilyen volt, mert azt megszoktuk, de pontosan tudjuk, hogy mi történik azzal a kézzel, ami soha nem mozog és nem változik. Mi történik azzal az elmével, ami soha nem találkozik új impulzusokkal. Pontosan tudjuk, hogy mi történik azokkal az emberekkel, akik bezárkoznak a lakásukba, és legyen a Forma 1 egy jó példa arra, hogy minden idők legnépszerűbb időszaka ez. Elképesztő népszerűségnek örvend a Forma 1 úgy, hogy gyakorlatilag az összes szabályt felrúgták, amit Bernie Eccleston valaha lefektetett.
Ha már említetted a különböző social media platformokat, és ugye én is említettem azt, hogy az internetnek hála, és ez most idézőjelbe téve, irgalmatlan hírdömping árasztja el a Forma 1 rajongót, és sokszor felesleges tartalomgyártás van, de pusztán csak azért, hogy te minden második órába ki tudjál tenni egy posztot, mert hogyha nem teszel ki két óránként egy hírről egy posztot, akkor tulajdonképpen elveszel. Tehát ez nyilván azt látom, hogy ez ilyen kényszer tartalomgyártás van. De az internetnek a világában a tévé milyen plusz tud hozzáadni egy Forma 1-es hétvégéhez, amit az internet nem?
Amit én hozzá tudok adni, az valójában az, ahogy azok az emberek is elérik, akik egyelőre nem annyira komfortosak az internet világában. Tehát például, amit én csinálok, bejelentkezéseket, a tévére, riportokat, azokat nyilván azok is látni fogják, akik még a TikTokot és az Instát nem ismerik. Tehát egy inkább a televízió az egy ilyen, pont ez is egy téma egyébként ezen a konferencián, amin itt vagyok, hogy most streaming vagy televízió, hogy online vagy televízió. És jelenleg most az a konszenzus a szakma legnagyobbjai között, hogy egy éremnek a két oldaláról beszélünk valójában. Tehát ugyanaz az érmel, de az egyik oldalán van a lineális televíziózás, és a másik oldalán van a streaming és minden egyéb online tartalom, ami ehhez kapcsolódik. Ez így együtt egy egész. Nem szabad elfelejteni, hogy azért tehát hiába érnek el mindent online a fiatalok is, mégis ők is a tévében nézik azért a futamokat.
Az offline írott sajtót az internet kiszorította egy olyan területre, amit úgy hívnak, hogy életrajzi könyvírás? Van még egyáltalán az offline írott sajtónak egyáltalán létjogosultsága 2023-ban? Egy híreket közlő kiadványban?
Nem, híreket közlő kiadványban nem hiszem. A karcolatok, a jegyzetek, a komolyabb, tehát a hosszabb és mélyebb irodalmi tudást és tartalmat adó és igénylő dolgoknak van létjogosultsága nyomtatott sajtóban. Hírezni felesleges. Tehát, hogy hírezni felesleges, arra jó, hogy ha van egy ilyen újság, amit reggel a metróban megfogsz, és akkor elolvasod, hogy mi történt, de mire leérsz a metróba, addigra a telefonodon már minden fontosabb hírt megnéztél. Azt gondolom, hogy ugye gyakorlatilag most már mondhatjuk, hogy évtizedek óta temetjük az írott sajtót. Valamilyen szinten ez megvalósult, de valamilyen szinten nem valósult meg. De sokkal kisebb a szimbiózis az online és az írott sajtó között, mint a televízió és az online között.
Akkor még egy kérdés, és akkor ez lesz az utolsó kérdésem a mai napra, hogy még maradjunk egy kicsit az offline sajtónál. Ugye én azt a részét kapirgáztam meg, hogy akkor már csak az életrajzi része, tehát a mélyebb része, amit te is mondtál, az a tulajdonképpen még ihletet arra, hogy írjunk. Na de hát most mi szinte minden évben látunk egy életrajzi filmet. Ugye nemrég Mihály Schumacherről volt szó. Akkor Fangio-ról láttam egy zseniálisat. Képzeld el, most néztem meg 2017 jelent meg, és nem tudtam róla, egyébként ez baromira zavar, hogy most tudtam róla, hogy Frank Williamsről is készült egy dokumentumfilm.
Én azt láttam.
Hú, te, hogy az rendesen megérintett, és azt mondtam, hogy ennél őszintébb filmet én még az életben nem láttam egy életrajzi filmet.
Igen, az egy jó film volt, az amikor megjelent, egyből levadáztam a neten, és megnéztem, az nagyon jó volt, és ugye most jelentette be ha jól emlékszem, talán most vagy a Disney Plus, vagy a Netflix, valamelyik kettő közül,
Disney
hogy
Plus,
ugye...
Disney Plus, ha Brownra gondolsz.
Disney Plus, igen, Disney Plus, Rose Brown. Nem értettem, hogy mit keres Keanu Reeves annyi futamon tavaly. Hát most már tudom, hogy mit keresett. Úgyhogy igen, történnek ilyen dolgok, de ezek nagyon jók. Tehát most is, amikor vége van a konferenciának, és így négykézláb visszamászom a hotelszobába, akkor bekapcsolom a valamelyik streaming szolgáltatót, és egy dokumentumfilmet nézek. De ezek jó dolgok. Amit mondtam, a világ az fejlődik, és lehet ágálni, meg lehet kiabálni, és lehet toporzékolni, de a változást nem lehet megállítani. Az mindig bekövetkezik. A kérdés az, hogy mi hogy viszonyulunk hozzá, és ez a fogyasztási szokásainkra is jellemző.
Na jó, akkor én azt mondom, hogy akkor a szakmázást itt fejezzük be, te menjél, és szakmázzál tovább a kollégákkal.
Szakmázzakat.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked ezt a nagyszerű beszélgetést, én rettenetesen jól éreztem magamat benne, örülök, hogy ilyen sokat, de mégis nagyon keveset tudtunk beszélni a Forma 1-ről. Remélem, hogy a kedves hallgatóknak is tetszett ez a szűk egy óra. És bízom benne, hogy miután meghallgatták ezt a remek beszélgetést, akkor a feliratkozó gombot azért megnyomják a műsor végén, hogy a további tartalmakról sem maradjanak le. Ádám, neked mindenből a lehető leges-leges legjobbakat kívánom, de a kedves hallgatóknak, ebből a kedves hallgatóknak pedig egy dupla adagot kívánok. Legyetek jók, szevasztok!
Box.
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is.
Blue flag.
Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezeren, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!